Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 11. részének 15. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Az asszonynak ellenben ékesség, ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj. Igaz, hogy ma szabadságunk van Krisztusban. A hajunk hossza valójában nem is annyira fontos kérdés, mint a mögötte levő indíték. Sok férfi hosszú hajat visel lázadásának jeleként, és sok nő levágatja a haját lázadásának jeleként. Erkölcsi értékeink a fejük tetejére fordultak, és veszély van abban, ha valaki szélsőségessé válik bármelyik irányban. A szélsőségesség furcsa magatartáshoz vezet, mint azt a hölgyet, aki elment a pszichiáterhez, mert családja erre sürgette. A pszichiáter megkérdezte, valójában mi lenne az ön problémája? A nő ezt felelte, azt gondolják, hogy furcsa alak vagyok, mert szeretem a palacsintát. A pszichiáter ezt mondta, semmi rossz nincs a palacsinta szeretetében, én magam is szeretem. Ezért a nő így folytatta, szereti? Jöjjön át hozzánk! Nagyon sok van belőle nálunk. Barátom, valaki szélsőségessé válhat abban, ami egyébként természetes. Pál azt mondja, hogy nem igazán a haj levágása vagy a hajviselet formája a fontos. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsen ilyen szokásunk sem Isten gyülekezeteinek. Első Korintusi levél, 11. rész, 16. vers. Pál azzal zárja, hogy a gyülekezetnek nem szabad szabályokat csinálnia a női viselkedés vagy a férfi hajviselet kérdésében. A valódi kérdés az, hogy milyen a belső emberünk. Az ótermészetnek hajvágásra és az igazság öltönyére van szüksége. Barátom, ha Krisztus igazságának ruhájába öltözünk, és ha régi természetünket uralja a Szentlélek, akkor ez törődik a külső emberrel is. A hajvágás és a ruhaviselet nem tesz minket mássá. Pál azt mondja, hogy nem ad szabályokat a gyülekezeteknek. Csak kijelenti, hogy mi a leghelyesebb magatartás a véleménye szerint. Emlékeznünk kell arra, hogy keresztény szabadságunkban gondolnunk kell másokra és mások előtti bizonyságtételünkre. Az általa lefektetett alapelvek irányítsanak minket, hogy Istent dicsőítsük, és ne botránkoztassunk meg másokat. Most egy új téma következik, és úgy tűnik, hogy az egyik szélsőségből a másik szélsőségbe csapunk át, a hajviselettől és ruhaviselettől az úrvacsorához. Ez valószínűleg az Istennel való kapcsolatunk legszentebb területe. Úgy vélem, hogy az úrvacsorát nagyon félreértik gyülekezeteinkben. Ennek következtében csak nem Isten káromlás, ahogy egyesek gyakorolják az úrvacsorázást. Pál azt mondja itt, hogy Isten megítél minket, ha nem helyesen gyakoroljuk az úrvacsorázást. Valójában a korintusiak között voltak betegek, és egyesek meghaltak, mert visszaéltek az úrvacsorázással. Nem törődtek Krisztus testével. Kíváncsi vagyok, hogy mi törődünk-e ma Krisztus testével. Megfigyeljük a szertartás minden részletét, de nem törődünk Krisztus testével az úrvacsorázáskor. Az úrvacsora a legmagasztosabb kifejezése és a legszentebb része a keresztény istentiszteletnek. Korintusban olyan alacsony szintre süllyedt, hogy gyakorlatilag már Isten káromlást követtek el vele. Ezt a szakaszt elevél lelki részéhez soroltam volna, attól a ténytől eltekintve, hogy Pál itt egy nagyon szomorú korintusi helyzettel foglalkozik. Ezért ennek a szakasznak a helye a levél testies szakaszában található meg. A négy evangélium közül három följegyzi az úrvacsora történetét, és ezt ismétli Pál ebben a levélben. Érdekes, hogy sehol sem hívja fel figyelmünket a Szentírás arra, hogy emlékezzünk az Úr születésnapjára, de felszólít és parancsot ad arra nézve, hogy az övéinek emlékezniük kell halálának tényére. Pál a legnagyobb fontosságot tulajdonítja az úrvacsorának. A 23. versben ezt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Pál ezt közvetlen kinyilatkoztatás alapján kapta, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. 1. Korintusi levél, 15. rész, 3. vers. Pál közvetlen kinyilatkoztatással kapta az evangéliumot, és közvetlen kinyilatkoztatás van az úrvacsorai rendelés átvétele mögött is. Az Úr különös tájékoztatásokat adott neki ezzel kapcsolatban. Gondoljunk arra, hogy Pál nem volt a felső szobában az első úrvacsorázás alkalmával. Elismerem, hogy elég nehéz meglátnunk a kapcsolatot a között, amit Pál mond a korintusi gyülekezetnek, és a között, amit látunk az úrvacsora mai gyakorlatában. Nincs pontos párhuzam, mert a helyzetek nem azonosak. Abban az időben az úrvacsorát megelőzte a közös étkezés. Valószínűleg otthonokban gyakorolták és ünnepelték naponta. Az apostolok cselekedetei elmondja a következőt. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 46. és 47. vers. Arisztidész aténi filozófus, aki a 2. évszázad korai éveiben élt, leírja, ahogyan a keresztények akkoriban éltek. Minden reggel és minden órában Isten irántuk való jóságáért magasztalják és áldják őt, és ha közülük valamelyik igaz ember távozik a világból, örülnek és hálát adnak Istennek. Ha történetesen egy gyermek meghal csecsemő korában, dicsőítik Istent odaadóan, mint aki ebből a világból bűn nélkül távozott el. Ez a nyilatkozat egy olyan embertől származik, aki nem tartozott a gyülekezethez, hanem azt kívülről figyelte a 2. évszázadban. A korintusi gyülekezet követte az étkezési eljárást az úrvacsorával kapcsolatban is. Végül is a páskát a felső szobában ünnepelték. Miután az Úr megünnepelte a páska vacsorát, vette a kenyeret és megtörte. Az elhomályosuló lakom a kihunyó parazsa mellett valami újat tett. Az ünnep hamuja mellett egy új emléket állított fel, nem márványból vagy bronzból, hanem az élet egyszerű ételeiből. Ma van egy szokásunk a gyülekezetekben, klubokban, bankokban és biztosító társaságoknál, hogy összejövünk és étkezünk egy-egy együttlét alkalmával. Nagyon sok ember bírálja a gyülekezeti szeretett vendégségeket, és én is köztük vagyok, amikor csak a testi emberre irányítják a figyelmet. A korai egyházban ezek a vacsorák a közösséget fejezték ki, és ezek agapé lakomák voltak. Ez a gyülekezeti közösséghez, a koinóniához tartozott. Abban a korban a társas összejövetelek vezettek az úrvacsorához. Azt elkülönülten tartották, de az agapé mindig megelőzte az úrvacsorát. Később ezeket a lakomákat elkülönítették, és ezeket ma nem gyakorolják korunkban. Nincsenek olyan szeretett vendégségeink vagy vacsoráink, amelyek megelőzik az úrvacsorát. Az elkülönülés miatt nem követjük azt a helytelen gyakorlatot, ami eluralkodott a korintusi gyülekezetben. Vannak azonban itt bizonyos tanulságok a mai korra nézve is. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. 1. Korintusi levél, 11. rész, 17. vers. a rátérek valójában parancs, és a titeket dőlbetűvel olvasható egyes fordításokban, ami azt jelenti, hogy nem volt benne az eredeti szövegben. Talán így kellene fordítanunk. Most megparancsolom, hogy nem dicsérlek titeket, hogy összejöttök, de nem hasznotokra, hanem károtokra. Más szóval, lelki haszonra kellett volna összejönniük, de nem ez történt. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. 1. Korintusi levél, 11. rész, 18. vers. Nem épületről van szó. Arról beszél, hogy amikor összejönnek a hívők, akkor valódi gyülekezetet formálnak. Amikor ma gyülekezetről beszélünk, a gyülekezetet azonosítjuk az épülettel. Pedig az épület nem gyülekezet. A gyülekezet emberekből áll. Nehéz nekünk az összefüggés szerint gondolkodnunk. Amikor a korintusi hívők összejöttek, akkor megosztottság és széthúzás uralkodott köztük, ahogy láttuk az első fejezetben, és ezt átvitték az úrvacsorázásra is. A megosztottság megmaradt, mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. 1. Korintusi levél, 11. rész, 19. vers. Ez segít megmagyaráznunk a kultuszokat és izmusokat, mint amilyenek ma mindenfelé találhatók. Miért engedi meg ezeket Isten? Hadd adjak egy illusztrációt. Megfigyelted-e már, hogy amikor a háziasszony főz valamit, akkor a leves tetejéről leszed valamit? Isten éppen ezt teszi. Az igazat megvalva azt hiszem, hogy ma a gyülekezetek tele vannak hitetlenekkel. A gyülekezetekben levők nagy százaléka egyáltalán nem részesült megváltásban. Csak egyháztagok. Az Úr lefölözi őket. Hogyan cselekszi ezt? Oda csapódnak a kultuszokhoz és izmusokhoz. Itt éppen erről van szó. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. A szakadást ezek a kultuszok és izmusok okozzák, és nagyon sokan távoznak a gyülekezetekből, és ott csoportosulnak. Az Úr lefölözi a gyülekezetet, hogy az igazi hívők nyilvánvalókká legyenek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni. 1. Korintusi levél, 11. rész, 20. vers. Itt ezt mondja. Amikor egy helyen összegyülekeztek, akkor nem lehetséges úrvacsorát fogyasztani. Lehetetlen az úrvacsorát ünnepelniük, mert helytelenül viselkednek az úrvacsorát megelőző szeretett vendégségen. Ilyen körülmények között nem tudják ünnepelni az úrvacsorát, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. 1. Korintusi levél, 11. rész, 21. vers. Milyen éles megjegyzés ez! Egyes szegények elmentek a vacsorára, és nem tudták magukkal vinni a legegyszerűbb ételt sem. Szegények voltak, és éheztek. Talán mellettük ült egy gazdag ember, aki sült csirkét evett és fagylaltot, és nem adott semmit a szegény éhező társának. A közösség felborult. Ott nem lehet közösség, ahol ilyen helyzet uralkodik. Azután volt ott még valami más is. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. 1. Korintusi levél, 11. rész, 22. vers. Ha nem osztoztak az igazi közösségben, akkor otthon kell enniük. Szétszakították darabokra a gyülekezetet. Egyesek még valósággal le is részegedtek ezeken a szeretett vendégségeken. Nem voltak olyan állapotban, hogy emlékezzenek Krisztus halálára. Az mind ködössé vált előttük. Pál ismét kérdezi. Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Első Korintusi levél, 11. rész, 23. vers. Néha az emberek azt mondják, hogy éppen úgy akarják ünnepelni az úrvacsorát, ahogy az Úr ünnepelte, aztán délelőtt az istentisztelet keretében ünneplik. Ha akkor szeretnék megtartani, amikor az Úr tartotta, éjszaka kellene összejönniük. Ők éjszaka idején gyűltek össze, hogy elfogyasszák a páska vacsorát, és azon a vacsorán vezette be az Úr az úrvacsorát. Még ugyanazon az éjszakán elárulták az Urat. Azon a vacsorán vette kezébe a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Első Korintusi levél, 11. rész, 24. vers. Pál nem volt jelen a felső szobában. Ezt közvetlen kinyilatkoztatásul kapta az Úrtól. Éjszaka volt akkor, amikor a pokol hadai összefogtak, hogy elpusztítsák megváltónkat. Azt hiszem, hogy ennek a vacsorának az egyszerűsége és ünnepélyessége végtelenül nagy. Figyeljük meg, hogy mit mond. Amikor hálát adott. Hálát adott azon az éjszakán, amikor a kereszt árnyéka vetődött a felső szobára. A bűn kopogtatott a felső szoba ajtaján, követelve a maga jussát. Jézus hálát adott. Mindent megköszönt Istennek. Azután megtörte a kenyeret. Mindig eltérő vélemények uralkodtak a hívők körében ezzel kapcsolatban. Vajon megtörjék a kenyeret, vagy csak szolgálják föl? Egyesek megtörik, mások nem törik meg, hanem csak fölszolgálják. Számos gyülekezetben gyakorolják az esti úrvacsorázást, mert az Úr éjszaka vezette be az úrvacsorát. Én is próbáltam valami mást. Az úrvacsorai kenyér egy részét a gyülekezeti tagok szeme láttára megtörtem, mielőtt elfogyasztották volna. Ez beszélt az Úr testének megtöretéséről. A kenyér megtörése jelzi azt is, hogy közösen részesülünk belőle. Bengel tette ezt a nyilatkozatot. A megtörés említése magában foglalja a szétosztást, és dorgálja a korintusiakat, akik magukkal törődtek. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Első Korintusi levél, 11. rész, 25. vers. A kenyér beszél az Úr megtört testéről. A pohár beszél az új szövetségről. Megfigyelted-e már, hogy ezt pohárnak nevezik? Máshol a szőlőtő gyümölcsének is hívják, de sohasem nevezik bornak. Már hallottam ilyen érvelést is. Nekünk sohasem szabad bort használnunk az úrvacsorához. Az ilyen beszéd gyerekes megjegyzés. Barátom, az a kovásztalan kenyerek ünnepe volt, és kovásztalan kenyeret használtak a páska vacsorához. Érdekes, hogy Jézus itt a poharat említi. Teste volt a pohár, amelyben volt a vére. Azért született, hogy meghaljon, és vérét ontsa értünk. Az apostolok ismételten emlegetik a bűnök bocsánatát Krisztus vére alapján. Ő irgalmát terjesztette ki ránk vére által. Nem nyitotta meg a mennyország hátsó ajtaját, hogy valaki a sötétség leple alatt oda beosonhasson. Ő az első ajtón átvisz be minket, mint fiakat, mert a bűn büntetését már megfizette, és a Szent Isten követelése beteljesült. Ne felejtsük el, szeretteim, ebben a korban, amikor az a nézet terjedt el, hogy Isten becsukja szemét a bűn előtt, és semmit nem tesz ellene. Ő már tett valamit a bűn megoldása érdekében. Ez a pohár tartalmazza az új szövetség vérét, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Első Korintusi levél, 11. rész, 26. vers. Pál valami újat tesz ehhez. Az első korintusi levélben mindig megnyit egy ajtót, vagy fölemel valamilyen takarót, hogy újat mutasson be. Itt hozzáteszi az amíg eljön kifejezést. Amikor úrvacsorázunk, akkor az három irányba mutat. Először az megemlékezés. Ismétli. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez visszamutatott 2000 évvel korábbra, amikor meghalt a kereszten. Azt mondja, hogy ne felejtsétek el, mert ez nagyon fontos. Ez a múlt. Aztán az úrvacsorai asztal beszél a jelenről, arról a tényről, hogy Krisztus ma is él. Harmadszor ez elkötelezettség. Előre tekint a jövőbe, amikor ismét eljön az Úr. Az úrvacsora nem tart örökké, ideiglenes. Nem gyakoroljuk ismét, mert csak addig szükséges, amíg az Úr megérkezik. Ez beszél az Úr távollétéről, aki ismét visszajön. Ez a jövőbe mutat. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem, és harmadnapon feltámadtál. Hálát adok azért, hogy az úrvacsorai alkalommal emlékezhetem megtört testedről és kiontott véredről, és gondolhatok arra a napra, amikor majd ismét visszajössz népedért. Add, hogy mindig háladással és engedelmesen gyakoroljam az úrvacsorázást. Ámen.